Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
A Kokas Katalin és Kelemen Barnabás Hegedű Művész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest 11. nyári fesztiválját tartja. A Summerfest programsorozat a Zeneakadémia és a Budapest Music Center mellett a Széchenyi fürdőben is kínál komoly zenei koncertet. További témáink. Ferenc Marcel Kossuth és Éből Díjas építész kapta a Magyar Művészeti Akadémia nagy díját. Csukás István születésének 90. évfordulójára emlékezik a kultkikötő Balatonszárszón. Balatonalmádiban, a Tulipán udvarban pedig koncertekkel és színházi előadásokkal várják az érdeklődőket. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják. Vendégeinkkel, Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással a Kalendárium mai szerkesztője Márta Renátó beszélgetett. Hallgassuk őket!
A Fesztivál Akadémia Budapest Summer Festet, nyári komoly zenei fesztivált szervezett. Mikor kezdődött?
11 évvel ezelőtt kezdődött. Most vagyunk a 11. fesztiválon, és most fejeztük be a 6. Nemzetközi Fehér Ilona hegedű versenyt is. És hát valóban azért nagy lélegzet, mert amikor elindult az első évben Batta András felkérésére, tulajdonképpen áthoztuk a Kaposvári Fesztivált a Zeneakadémiára, szóval akkor csak 3 napos volt. Most ott tartunk, hogy az egész rendezvény így együtt 20 nap, és hát ugye most járunk a közepén, most érkeznek a diákok, tehát 170 diák 40 országból, és ráadásul ezek válogatottak, akik a felvételek alapján kerülhettek be, mindegyik kap 4 mesterkurzus, 4 játszik különböző kamarazenekarokban, vagy 5 kamarazenekarunk lesz, 30 koncert a 10 nap alatt, tehát azt javasolnám a zeneszerető közönségnek, hogy bár komoly zeneként, inkább klasszikus zeneként mondanám, mert ahogyan ezek a művészek, kb. 60 szólista jön, ahogy sziporkáznak, ez inkább csak különleges, mint olyan nagyon komoly legyen. Tehát költözzenek be a Zeneakadémiára július 3-ától július 13-a estig, és egyszerűen csak hadd engedjék át magukon ezt a nagyon különleges légkört.
Milyen jó, hogy a Zeneakadémia felújítása után egy nagyszerűen működő légkondicionáló berendezést tettek az épületbe, mert bizony már a vizsgák és a koncertek május végén, júniusban eléggé nehezek voltak a felújítás előtt a rettenetes kánikula miatt és a meleg miatt, úgyhogy az oktatás mellett nyáron egy ilyen fesztivál és egy mesterkurzus nyári akadémia befogadására is
most
csodálatosan alkalmas az épület, és tényleg miért is legyünk kint a melegben zene nélkül, miközben bent lehetünk a kellemes időben csodálatos zenékkel.
És hát, ha jól tudom, akkor a nagyon nagy melegben el is hangolódnak azok a hegedők.
Így van, bár lesz egy olyan alkalmunk, amikor a Széchenyi fürdőben lesz egy koncert a belső udvarban, azért ott majd meglátjuk, hogy fogják bírni a hangszerek. Egyébként nem feltétlenül a hőmérséklet az zavaró, hiszen a hangszerek maguk Olaszországba készültek, ahol régen is voltak melegek, hanem inkább a hirtelen időváltozás, valamint a páratartalom változás az legalább olyan kényes.
Ez a koncert, amelyet említett, ez tehát július 9-én este 9-kor kezdődik a Széchenyi fürdőben. Ki lesz a középpontban?
A közönség.
És a víz.
Mert és az örömzene.
Mert fizikailag is ők lesznek bent a vízben valószínűleg. Persze nem kötelező, ott lenni, és mi kint játszunk, méghozzá gyöngyszemeket. Bedobjuk a közönséget szó szerint a mély vízbe, mert most régen volt, hogy Handel vízi zenét játszottunk itt stílusosan, de most viszont tényleg
komolyra fordítjuk a szót.
Igen, komolyra fordítjuk.
De azon belül a lubiszkolósabb zenék. Tehát Bartók vonosnéseiből kvártett tételeket játszunk, csak tételeket, Dohnányi szerenátból tételeket, Kurtág ötvös ligetinek zenéjét, és aztán a végén Sárközi Lajos, ifjabb Sárközi Lajos és zenekarra is játszik, de úgy tudom, hogy jazzt.
A Széchenyi fürdő az nem, hogy Magyarország, de Közép-Európa egyik legszebb fürdője. Gyönyörű lesz a muzsika is, ahogy bezengi. Külön érzett egy-egy ilyen koncert a helyszínek miatt?
Feltétlenül minden számít egy koncerten, tehát a színek, a stílus, az építmény, amiben játszunk, természetesen az akusztika, ugyebár, aztán a bennülő embereknek a rezgés száma rettentően fontos. természetesen aztán az, hogy mit játszunk el és kikkel, az pedig mindig egy izgalmas téma. Egyébként a Fesztivál Akadémia műsora is sokszor úgy áll össze, meg hogy a körülmények is adják az inspirációt, és emiatt hadd térjünk most át egyébként a negyedikei koncertre, ahol véletlenül észrevettük, hogy jé, hát aznap lesz Amerika év 250 éves, tehát nem az volt, hogy fú, megfogalmazódik bennünk ez a gondolat, és akkor keresünk köré akkor megfelelő műveket, hanem hozta magával, hogy pont szombat este ünnepli az egész világ, akik úgy gondolják, vagy hát megemlékeznek azért Amerika 250 éves függetlenségéről, és az akkor ott lévő művészek és a lehetőségek inspiráltak minket arra, hogy összerakjuk ezt a műsort.
Igen, például Ilja Gringóc kifejezetten kérte, hogy játszhatja Korngoldnak a hegedű versenyét, ugye, aki Amerika egyik leghíresebb zeneszerzője volt, de ha már Korngold, akkor már miért ne jönne oda a mi Rózsa Miklósunk, aki ugye a Ben Hurnak is szerezte a zenéjét, tehát itt egy háromszoros magyar Oscar-díjas zeneszerzőről van szó, és hogyha már erről beszélünk, akkor meg hangozzék el Gershwinnek a... És itt múltkor véletlenül azt mondtam, hogy Blue Lagoon, mert a Széchenyi fürdővel rögtön összekötöttem, hogy ugye az is a Blue Lagoon, az egy híres fürdő, ugye Izlandon, de nem, hanem a Kék Rapszódiát játsza el Katya Skanavi. Tehát azt hiszem, hogy ez ilyen szintén lubickolós koncert lesz. Azt tanácsoljuk a közönségnek, hogy kellemes és kényelmes lábbeliben érkezzen, mert ahogy kiér a koncertről, meglepetés lesz, úgyhogy majd lepődjenek meg, hogy Pál István szalonai zenekarra és illetve Berec István és táncosai népzenét fognak, és néptáncot visznek a Lisztérre, ahová csatlakozhat mindenki, aki ott van és táncolni szeretne.
Nem közös táncház, hanem tánctér lesz a Liszt Ferenc tér.
Én úgy gondolom, hogy külön művészet egy koncertet megszervezni, annak megadni a kereteit. Amikor ezt az amerikait tervezték, akkor nem tudom, gondoltak arra, hogy akár kék-fehér-pirosba öltöztetik a termet. Hogyan jelenik meg az Amerikai Egyesült Államok itt?
Én kifejezetten a zenén keresztül fog megjelenni, igazság szerint másra nem gondoltunk.
De köszönöm a kérdésedet, mert én bennem megfogalmazódott az, hogy az utolsó koncerten lesznek színek, és nem fogom elárulni, hogy mi.
Meglepetés lesz.
Bizony.
A Széchenyi fürdőben adottak a színek. Van még egy koncert, amelyről szeretnék önökkel beszélni, ez a nagy koncert, a záró koncert. 40 ország szimbolikus jelentéssel is bír, a latin szó jelentése ugyanis testvérek, ez a fratres.
Igen.
A koncert első száma egyébként, mert a fratres az utolsók, tényleg a búcsú darab lesz, ami a felemelkedés, és hidat igyekszünk képezni a 12. Summerfest és az idei Summerfest vége között, de a koncertnek az első száma az Csajkovszki, akivel tulajdonképpen nyitjuk is a fesztivált, mert az egész fesztiválon tisztelgünk a 200 éves, vagy hát két évszázadot felölelő magyar hegedűiskola előtt, és Csajkovszkira nagyon nagy hatással volt Auer Lipót. Nem csak a hegedű versenyt írta neki, hanem például a Firenzei Emléknek is a bemutatóját is Auer Lipót adta. Tehát ő is, és aztán nagyon-nagyon sok zeneszerző, tehát tényleg Schubert, aki egyébként Böhm Józsefnek komponált, és aztán Dohnányi, Brahms, Bartók, és sorolhatnak, hogy hány zeneszerző írt még csodálatos műveket magyar hegedűsöknek, tehát ez a Csajkovszki, ez is egy pici híd az első és utolsó koncert között, ezt még szerettem volna elmondani, mert Csajkovszki nagy vonós szerenádját adjuk elő rengeteg hegedűs, vagyis rengeteg vonossal.
És a tücskök is megjelennek.
És megjelenik a tücsök zenekar is.
Akik a 15 év alatt egészen 8 éves, sőt 7 éves kortól a magyar kiemelkedő gyerekek, akik a halász tehetségkutatón aranydíjakat nyertek, ők lesznek összefoglalva, és Bartók zenét játsszuk.
Valamint a koncert másik felében a záró szám, egyébként is a Hajó Tomat Söndörgőik, jól emlékszem, hogy ők is ott lesznek az utolsó koncerten.
Ott hatalmas
buli nagyon, lesz. Nagyon nagy buli ünneplés lesz, de a záró szám Arvo Pärt észt zeneszerzőnek a igen spirituális darabja, amit sok hegedűse fogunk előadni, akik a szólót osztják fel maguk között, és az itt lévő 170 diákból szerintem 100-nál is akár többen leszünk a színpadon, akik a zenekari nagyon tényleg...
Spirituális.
Hát ezt már nem akartam szót ismételni, de ez bizony nagyon felemelő akkord világot tárják a közönség elé.
A Fesztivál Akadémia Budapest és a 11. Summerfest komoly zenei fesztivál, tehát szeretettel vár minden zenei rendtér, érdeklődött. A stúdióban a vendégünk volt Kokas Katalin Liszt-díjas hegedűművész, érdemes művész, valamint férje Kelemen Barnabás Kossuth-díjas hegedűművész, mindketten a Fesztivál Akadémia Budapest alapító művészeti vezetői. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk.
Mi is köszönjük.
Márta Renátó beszélgetett Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással, most a művészházas pár játszik. Július 4-én a Kultkikötő Balatonszárszón egész napos programsorozattal emlékezik Csukás István születésének 90. évfordulójára. Itt van velünk a vonalban Szabó Tamás, a Kultkikötő operatív igazgatója. Jó napot kívánok, hall engem, ugye?
Jó napot kívánok, igen, tökéletesen hallom.
Balatonszárszó szinte fogadott hazája volt Csukás Istvánnak, ahogy ő szokta mondani, hiszen ő Kisújszálláson az Alföldön született, de nagyon kötődött Szárszóhoz, igaz? És a lakók is nagyon szerették.
Igen, Csukás Istvánnak egy nagyon szép öröksége van Balatonszárszón, és egy nagyon irigylésre méltó kapcsolata a településsel. Ahogyan mondta, a fél életét töltötte ott, de nem fél szívvel Balatonszárszón. Rengeteg ihletet és rengeteg alkotást köszönhet mind a magyar irodalom, mint mindenki ennek a kapcsolatnak, ami Balatonszárszó és Csukás István között létrejött.
Rajongott a Balatonért.
Igen, pontosan, és igyekszünk is ezt a rajongását tovább vinni az ő szellemiségében.
Hogyan idézik meg a legendás író gazdag életművét, elsősorban mint meseírót, vagy a felnőtteknek szóló írásait is előveszik?
Ugye ő elsősorban mint meseíró híresült el és maradt meg az emlékezetben, viszont a felnőtt költészete is igazán említésre méltó és gyönyörű, ezért mi szeretnénk annak is hangsúlyt fektetni. A nap ugye korán reggel fog kezdődni, 9:30-kor kézműves foglalkozással várjuk a gyerekeket, utána egy új előadásnak a bemutatója fog történni a színpadon, a Csukás Színházban. Az a Mesék Süsűnek címet viseli, ami Kaposvári Csiki Gergely Színházzal közös koprodukciónk, és ezután a bemutató után a Tóparti Parkba fogunk átmenni, ahol előbb egy családi piknik, pompomjátéktér, arcfestés, könyvmai kitelepülés, tévémacisok lesz, és ezután pedig este, illetve bocsánat, 5 órakor még először dr. Kovács Emőke történész fog előadni Csukás István művészetéről, az ő életútjáról, főleg így a felnőtt verseire fókuszálva, majd pedig 6 órakor a Csobogó együttes fog Csukás István szerelmes verseiből megzenésített dolgokat előadni.
Este pedig lesz egy vígjáték, az a Rózsavölgyi Szalon Centiről Centire című vígjátéka, de még pár szót erről a premierről, a Mesék Süsűnek című gyerekelőadásról. Ezt Jeli Viktória írta, legalábbis a szövegkönyvet, de Csukás mesék alapján?
Igen, igen. Több Csukás művet dolgozott össze lényegében egy mesévé. Jeli Viktóriával már több korábbi gyerekdarabunkon is dolgoztunk együtt, és ez egy úgymond jól bevált módszer, hogy több műből gyúrunk össze egy önálló darabot, hiszen így minél több karakter meg tud jelenni, minél változatosabb és új történeteket lehet létrehozni. És ennek a darabnak a szereplői a maga Süsű, illetve a királyfi és a királylány lesz a három fő szereplő, és mellettük jelennek meg a többi karakter majd. És hát...
És a Balatonszárszói bemutató után látható majd még valahol?
Ez rögtön utána a Balatonföldvári helyszínünkre is ellátogat, majd pedig Balatonszárszóra is még kétszer visszatér a nyár folyamán, viszont ősszel már a Kaposvári Csiki Gergely Színház műsorán lesz látható egész évadon át.
Köszönjük az információkat. Július 4-én tehát Csukás István születésének 90. évfordulójára emlékeznek a Kultkikötőben Balatonszárszón. Szabó Tamást, a Kultkikötő operatív igazgatóját hallottuk.
Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
Ferenc Marcell Kossuth és Éböldíjas építész megkapta a Magyar Művészeti Akadémia nagy díját. A díjátadó után Márta Renátó beszélgetett vele.
A laudációban elhangzott, hogy a hagyományos és modern értékeket ötvözi művészetében, az építészetben. Olyan építmények, projektek fűződnek a nevéhez, mint a Duna Aréna, a Néprajzi Múzeum, vagy a Nemzeti Atlétikai Stadion. Hogyan lehet megtalálni a hagyomány és a modernitás közötti finom egyensúlyt?
Paolo Pasolini mondta, a híres filmrendező, hogy minél messzebb repülsz a múltba a gondolatban, annál messzebb tudsz a jövőbe tekinteni. Engem nagyon megragadott ez a mondat 20 éves koromban. Ettől függetlenül is mindig vonzott a világmindenség megfejtésének a titka, és az építészet egy picit ebben a kutatásban ott van velünk. A térnek a formálása, a szavak nélküli kimondhatatlan, ami nem még kimondható, amit mindenki érzékel, hogy is működik a világunk. Ez a fajta ötödik vagy hatodik érzék, ez gyakorlatilag ez inspirál minden nap, hogy erre hiteles választ tudjak adni. Így születtek ezek a művek. A Néprajzi Múzeum, a Duna Aréna és az Atlétikai Stadion is innen próbálok meríteni.
Az építészet az némán üzen. Hogyha az ember belép egy térbe, akkor azonnal érez valamiféle bizsergést vagy rezgést, nem tudom melyik a megfelelő szakkifejezés, de például most is, ahol állunk, nem lehet leírni és nem lehet megmutatni rádióban hanggal sem. Megpróbálna azért segíteni a hallgatóknak, hogy milyen ez a terem, ahol állunk?
Fesző Frigyes maradonot alkotott a Vigadó épületével. Az építésznek dolga van a térnek a szélességi, hosszúsági dimenzióival és a belmagasságával, és ebből a három paraméterből jön ki a kimondhatatlan. Nagyon egyszerűen hangzik, mégis nagyon sok minden történik, amíg ezt a három dimenziót befogja az ember. És azt kell tudni, hogy középületnél, ami a társadalom számára egy meghatározó reprezentációs elem, nagyon számít, hogy ezekkel hogy bábáskodunk a belmagasság kérdésével. A szerkezet maga, a belső tér, az képes megőrizni, mint a számítógépben az adattár, az ott jelenlévő emberek hangulatát hosszú távon meg tudja őrizni. Tehát dekódolt módon azok a rezgések, azok az érzések, amik eltöltötték az ott lévő embereket, azok mind belekódolódnak a térbe. Nekünk ezzel is dolgoznunk kell. Olyan ez, mint amikor egy írót inspirál egy természeti táj, és azt visszahallgatja, és leír a sorokba. Mi azt térré próbáljuk formálni ezeket a hangokat.
Ferenc Marcell építészt hallottuk, aki a Magyar Művészeti Akadémia nagy díját vehette át. Századfordulós helyszínt újítottak fel Balatonalmádiban, hogy méltó módon fogadhassák a város lakóit, a nyaralókat és a turistákat. A Tulipán udvarban csütörtökönként koncerteket, színházi előadásokat rendeznek, illetve az első alkalmat nemrég meg is tartották. A következő eseményük július 9-én lesz. Felszegi Csaba riportja következik.
A századfordulón a Tulipán udvar egy kiemelt helyszíne volt Balatonalmádinak, a szórakozás a közösségi élet központja volt.
Juhászné Vince Eszter, a Pannonia Művelődési Központ igazgatója.
A Tulipán szálló kapcsán ez egy olyan fontos helyszíne volt az almádi helytörténetének, amilyen fontos volt akkor, olyan hamar a feledés homályába merült. Jelen pillanatban ugye a Tulipán szállóban már nem működik szálloda, az udvarban működnek még vendéglátók, de ez egy olyan gyöngyszem a városnak, amit mi mindenképpen szeretnénk egy kicsit megmutatni, egy kicsit a fókuszt oda vinni. És azt találtuk ki a kolléganőimmel, és hál' Istennek kaptunk hozzá NKA-s támogatást is, hogy ezeket az álmokat megvalósítjuk, hogy nem csak színpadi programot és koncerteket fogunk vinni a Tulipán udvarba, hanem éjszakai piacot, vásári komédiát, és egy kis helytörténeti sétával összekötött programot kínálunk az érdeklődőknek, hogy ismerjük meg, hogy mi is volt ott, és hogy miért olyan fontos ez Almádi életében. És ugye egy rendezvény már nagy sikerrel lezajlott. Még
július végén volt
egy talán. Így van, úgy találtuk ki egyébként a programot, egy kis kulisszatitkot elárulok, hogy az a négy alkalom, amikor megrendezünk a Tulipán estét, ezek csütörtök estéken vannak. Itt nem titkolt célunk volt, hogy más hétvégi rendezvényel ne ütközzünk, mert ilyenkor nyáron a Balatonparton rengeteg program van, és az emberek is nagyon nehezen tudnak választani, így mi a csütörtök esték programmal adunk egy egyértelmű alternatívát a szórakozásra. A koncertek mellett tehát fog jönni egy jó kis éjszakai piac, a Tulipán udvar megtelik árusokkal.
Az elmúlt csütörtökön is volt, és akkor a következően is lesz
így
majd?
Így van, az árusok azok természetesen maradnak, tehát hogy aki esetleg lemaradt róluk, az most is meg tudja őket látogatni, és aki eljön, az láthatja, hogy próbáltunk olyan árusokat hívni, akik különlegesebbek egy kicsit, akik nem mindig jártak még itt Almádiban. Hát mutassunk egy új nyitott variációt arra, hogy miket lehet vásárolni, milyen kincseket talál az ember, hogyha piacozik, és ugye emellé kötődik az a helytörténeti séta, amire tényleg nagyon nagy érdeklődés van, amikor bemutatjuk magának a Tulipán udvarnak a történetét. És akkor közben, mint ahogyan egy piacon vagy egy vásárba szokott lenni, időnként megjelennek a vásári komédiások, és előadnak egy rövid kis darabot, és utána este pedig egy koncerttel várjunk mindenkit. És azt azért hadd említsem meg, hogy a helyszín önmagában is gyönyörű, de fantasztikus dekorációt álmodtunk meg.
Tulipánokból gondolom.
Így van, óriás tulipánok díszítik egyébként a színpadot, ezzel is egy kicsit a hely szellemét próbáltuk megidézni.
9-én, július 9-én és július 16-án milyen programra lehet számítani?
Úgy állítottuk össze a programot, hogy az első rendezvényen helyi csapatokat léptettünk föl, nagyszerű zenekarok vannak Almádiban, és hatalmas öröm őket nagy színpadon látni. Ezzel mi is tisztelünk az almádi zenészek előtt, és ők is nagyon boldogan vállalják mindig a helyi rendezvényeken való fellépést, de hát azért a nagy neveket, azokat elvárják itt Almádiban is, a közönség mindenki szereti, mi pedig igyekeztünk egy kicsit minőséget is hozni ebben, és nagy örömünkre szolgált, hogy Kardos Horváth János elfogadta a megkívásunkat, ő lesz az, aki a július 9-i csütörtök este úgymond sztár fellépője lesz, és a július 16-án pedig Mező Misi a Magna Cum Laude frontemberre látogat el hozzánk, nem a Magna Cum Laudéval, hanem önálló esttel érkezik. Vele nagyon sokat beszélgetünk, elmeséltük neki ennek az egész programnak a lényegét, és azt mondta, hogy nagyon tetszik neki, és ezért egy különleges műsorral fog készülni nekünk.
És mindenki kap egy tulipánt, a fellépők, illetve a közönség is?
Hát stílusosan igen, mert ugye a dolognak az az érdekessége, hogy a tulipán tavasszal nyílik, és a programot nyáron tartjuk, de virtuálisan mindenki hazavéheti magával a tulipánt.
Balaton-Almádi felújított tulipán udvarának programjairól hallottunk. Július 2-án elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Életének 83. évében családja körében békében hunyt el. A filmvásznon és a televízióban is maradandót alkotott, emellett jellegzetes szép hangjának köszönhetően a magyar szinkron egyik legismertebb alakja volt. Többek között Jean Reno, Sean Connery és Walter Matthau magyar hangjaként is generációk emlékezetébe írta be magát. Rendezőként és költőként is alkotott, két verses kötete jelent meg. Most hallgassunk meg egy részletet a Kossuth Rádió Nagyok című műsorának adott utolsó nyilatkozatából.
Érdekes ez, mert ugye az én korosztályomból, aki még megvan, és pláne ilyen üzemképes állapotban, mint én, az elmondhatja, hogy olyan lehetősége volt, hogy 60-80 tévéjáték készült egy évben, és ebbe benne volt az ember 40-ben, és 20-nak, 25-nek ő játszotta a főszerepét.
Tulajdonképpen, ha jól láttam, akkor 1965-től, ugye, amikor az első filmben felbukkant, onnantól szinte minden évben igen, látható volt a filmvászon.
Ugye 1965-ben végeztük. Fantasztikus, mert ez az 54. szezonom, aktívan dolgozom rendezőként, színészként több színházban, és emlékszem fiatal színészként, ugye, hogy valakinek ünnepelték a 25. jubileumát, és ott meghatottan álltunk, úristen, 25 év, és ennek én már több mint a kétszeresét eltöltöttem a pályán. Szóval rengeteget dolgoztunk, és ez egy nagyon jó dolog.
A Kossuth Rádió ma este 19:30-tól megismétli a Szilágyi Tiborral készült Nagyok című portréműsort, amelyet Farkas Szabolcs készített 2019-ben. Az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkájának köszönhetően mostantól szabadon kutathatóvá vált Liszt Ferenc teljes, a Nemzeti Könyvtárban őrzött levelezése és több naplója is. A több mint 800 dokumentumot számláló gyűjtemény jelentős része most első alkalommal kerül a nyilvánosság elé. A részletekről Laskai Annával, az OSK Színház Történeti és Zeneműtárának vezetőjével beszélgetett Meszesán György.
Miért vált éppen most aktuálissá Liszt Ferenchez kapcsolódó iratok közzététele?
Igazából a 2026-os év kettős Liszt évforduló, de nem csak ezért, hanem azért is, mert rengeteg értékes dokumentum található az Országos Széchenyi Könyvtár zenei gyűjteményében, és tavaly decemberben már egy 53 autográfot tartalmazó gyűjteménnyel álltunk elő a Kópia tartalomszolgáltatási felület Kották aloldalán, és mivel rengeteg Liszt levelünk van, nem csak a Színház Történeti Zeneműtár gyűjteményében, de a kézirattárban is, ezért úgy gondoltuk, hogy ezek közzététele nem csak kötelességünk, de egy olyan lépés is a Zeneakadémia és az Országos Széchenyi Könyvtár együttműködésében, amely további távlatokat nyithat.
A zeneszerző munkásságának milyen időszakából származnak ezek az iratok?
Nagyon sokféle, de többnyire az életműnek a végére koncentrálódik. Például az a leveles könyv, amely 1877-78-ban rögzítette, vagyis hát ebben rögzítette Liszt azokat a leveleit, amelyeket ő maga kiküldött, többnyire levélfogalmazványok formájában, de ezen kívül olyan levelek is közreadásra kerültek most, amelyek Liszt köréhez tartoznak, és nem Liszttől származnak. Tehát kollégái, zenésztársak, éppen politikusok is, művésztársak levelei is olvashatóak, megtekinthetőek ebben a gyűjteményben. És ezen kívül, a leveleken kívül naplók is felkerültek ebbe a gyűjteménybe. Kettő Liszthez kapcsolódik, két határidőnapló, kalendárium, amelyekbe Liszt saját maga írt bejegyzéseket, illetve egy Liszt tanítványa, Zafiri Helena határidőnap